Az orosz-ukrán háború már az oroszországi költségvetés 40%-át emészheti fel, a szegényebb régiók ennek a túlköltekezésnek a nagy vesztesei. Részben ez motiválhatta az iszlamista támadókat, hogy 3 hónapon belül már a második terrortámadást kövessék el Oroszországban. Az egyik legszegényebb régióban, Dagesztánban legalább 15 rendőrt és egy papot öltek meg 2 helyszínen, a támadók közül 6-an meghaltak. Az orosz állami média azt közölte, hogy a terroristák között volt egy dagesztáni kerület vezetőjének 2 fia is, akiket a nyomozók őrizetbe vettek. Benderzsevszki Antont, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját Nagy Károly kérdezte.
Még vasárnap este Dagesztánban, Oroszország egyik régiójában volt terrortámadás, és hát úgy tűnik, hogy nagyon komoly a dolog. Mit lehet tudni erről a támadásról, és mennyire figyelmeztették esetlegesen erre az orosz hatóságokat, mert korábban arról lehetett hallani, hogy készülőben van egy újabb terrortámadás?
Ugye márciusban elkövetett Krokus City Hall ellen elkövetett támadás óta azt gondolom, hogy elég sok hír szólt arról, hogy az orosz hatóságoknak készülni kell hasonló támadásokra, mert a radikális iszlámisták lehetőséget láttak, hogy Oroszország területén hasonló támadásokat vigyenek véghez, és hát eltelik 3 hónap, és megtörténik a dagesztáni támadási párhuzamosan egyszerre 2 helyszínen, Derbentben és Mahacskalában, mind a 2 a dagesztáni területen található, ott jelentek meg fegyveresek, a pontos számukat még nem erősítették meg, a hatóságok szerint 6 fegyverest öltek meg, de hogy pontosan mennyien voltak-e segítőik, ez még egy folyamatban tartó nyomozás vagy műveletet, erről pontosakat nem lehet tudni. És azt lehet látni, hogy elsősorban nem civileket célozták meg ezek a fegyveresek, hanem ugye magukat a létesítményeket, egy zsinagógát és egy ortodox templomot támadták meg, és azokat fel is gyújtották, le is égett mindkettő, illetve a rendőrökre nyitottak tüzet, és szabályosan útközben is, amikor menekültek, akkor minden rendőrautót próbálták megsemmisíteni, hogy az áldozatok többsége rendőrt. A legfrissebb adatok, amelyeket láttam, 19 halottról beszélnek, és ebből 15 rendőr és 4 civil. Tehát azt gondolom, hogy az előjelek megvoltak, a radikális iszlámisták Oroszország területén az elmúlt időszakban aktivizálódtak, és annak ellenére, hogy ez most ugye 3 hónap után a következő ilyen merénylet, de voltak hírek arról is, hogy a hatóságoknak sikerült bizonyos készülő merényleteket megakadályozni. Tehát lehetett volna sokkal több is, de legalább 2 esetben, amiről tudunk, azokat sikerült meghiúsítani az elmúlt hónapok során. Tehát biztos, hogy a terrorista tevékenység az növekedett Oroszországban.
Van ennek a terrorcselekménynek bármi köze az orosz-ukrán háborúhoz? Úgy értem, hogy ebben a régióban például az átlagosnál nagyobb mértékű volt a katonai szolgálatra behívottak aránya?
Mivel mindent próbálnak összekötni az orosz-ukrán háborúval. Jelenleg is a Dagesztán vezetője azt mondta, hogy tudják, hogy kik állnak a háttérben, és ebben a különleges katonai művelet időszakában kinek kell érdekében destabilizálni az országot. Ez nyilván itt arra célzott, hogy a titkos szolgálatoknak minden bizonnyal érdekében áll bármiféle destabilizáció Oroszország területén, és ebben a formában ez igaz is. Tehát nyilván Ukrajnának az egyik esélye a háború lezárására és az orosz csapatoknak a kiűzésére Ukrajna területéről az az, hogyha erőteljesen destabilizálódik a helyzet Oroszországban, netán hatalomváltásra kerül sor, vagy annyira destabilizálódik a helyzet, hogy az orosz hatóságok kénytelenek lesznek elsősorban belpolitikával foglalkozni, és megpróbálják lezárni a háborút. De ez a logikai lánc, ez még önmagában nem vezete ahhoz, hogy a terror merényletek mögött, akár végrehajtói, akár megrendelői oldalon ukrán hatóságok lennének, mert azt gondolom, hogy ez ebben a formában nem igaz, ahogy nem volt igaz a Krokus City Hall elleni merénylet esetén. Bár az orosz hatóságok ugye mindent megpróbáltak felhasználni, hogy összekössék a két ügyet, de azóta sem volt semmilyen bizonyíték, semmilyen adat, információ, ami ezt a verziót erősítette volna, miközben ugye az iszlám állam részéről konkrét beismerés történt márciusban. Dagesztán egy radikalizálható terület, az elmúlt 30 évben rendszeresen voltak vallási alapú zavargások, terrormerényletek. Gyakorlatilag 2015-ig szinte minden évben Csecsenföld és Dagesztán területén voltak kisebb-nagyobb zavargások, terrormerényletek, rendőrösök elleni vagy hadsereg elleni támadások. Azt hiszem Mahacskalában utoljára 2018-ban volt egy rendőrös elleni komoly lövöldözés, de viszonylag gyakoriak ezek a jelenségek. Csecsenföld, Dagesztán a 90-es években egyfajta szuverenista, ilyen függetlenedő harcot próbált vívni Oroszországgal szemben. A csecsen fegyveresek, például Dagesztánt egyfajta bázisnak használták a második csecsen háború során. Lényegében elfoglalták ezeket a területeket, amelyek Kaszpi-tengerre és Azerbajdzsánnal érintkeznek, és onnan végezték a fegyveres tevékenységüket. Tehát arra akarok utalni, hogy alapvetően az alap megvan, a precedensek gyakoriak voltak Dagesztán területén korábban is ilyen merényletekre, és az ott élő lakosság, amelynek a 3 milliós lakosságban nagyjából 90%-át muszlimok teszik ki, nagyon könnyen radikalizálható, és az elmúlt 2-3 évtizedben az Oroszország melletti kiállásuk elsősorban az oda irányított nagy mennyiségű pénznek volt köszönhető. Tehát Oroszország lényegében megvette a békét az elmúlt évtizedekben Csecsenföldön és Dagesztánban, itt tudta elkerülni a komolyabb összetűzéseket a helyi lakossággal.
Hogyha áramlik oda pénz, akkor miért radikalizálható ez a terület?
Hát ugye egyrészt nem tudjuk, hogy legalábbis 2022 óta Oroszország minden statisztikát lezárt, vagy most statisztikák nagy részét lezárta. Tehát nem tudjuk, hogy gazdaságilag valójában milyen a helyzet ezeken a területeken. Nyilván az orosz-ukrán háború idején minden forrás elsősorban a háború szükségleteire ramlik, szükséges. Hát látjuk az orosz költségvetésből is, hogyha a hadsereg mellett ugye beleszámítjuk a különböző biztonsági szerveket, akkor nagyjából a költségvetés 40%-át ezek a kiadások teszik ki már az új 2024-es orosz költségvetésnek. Ez óriási pénz. Még egyszer mondom, a költségvetés 40%-a lényegében a háborúra is és az orosz biztonsági szervezetekre megy. Ez korábban azért korábban volt így. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy ezekben a régiókban a lakosság mennyire érzi meg a háború terheit, és mennyire bizonyos fegyveresek, amelyek az elmúlt években el voltak hallgattatva az orosz szolgálatok egészen jó munkát végeztek ott, és ugye a lakosság pedig a beáramló pénznek köszönhetően lojális maradt. Tehát, hogy azok a fegyveresek most mennyire éreznek lehetőséget ebben a helyzetben, romlanak a életkörülmények, romlik a gazdasági helyzet, és van know-how, hiszen nagyon sok radikális iszlámista az elmúlt években részt vett az iszlám államnak a terror cselekményeiben, ugye Szíriában, Irakban, és ugye Oroszországból érkeztek ezek a fegyveresek, ott megkapták a kiképzést, éveken keresztül részt vettek ezekben a harcokban, és majd visszatértek Oroszországba. És amit el lehetett mondani a Krokus City Hall merénylet esetében is, ugye márciusban, hogy évek óta figyelmeztettek szakemberek, hogy ebből baj lehet, hiszen az iszlám állam veresége után hazatérő, visszaáramló fegyveresek előbb-utóbb Oroszország területén felhasználva a tudásukat, tapasztalataikat Oroszország területén fognak ilyen terror eseményeket, terror cselekményeket végezni, és hát valójában ténylegesen ezt látjuk.
Az orosz bűnüldöző szervekre hivatkozva az orosz állami média legalábbis azt közölte, hogy a támadók között volt egy daggesztáni kerület vezetőjének két fia is, akit a nyomozók őrizetbe vettek. Elképzelhető, hogy maguk a helyi vezetők is radikalizálódtak, vagy az ő családtagjaik sem tudják kivonni magukat ez alól?
Nagyon jó, hogy felhozta ezt a kérdést. Nagyon lényeges, nagyon fontos mozzanata ennek a merényletnek. Valóban úgy tűnik, hogy helyi elitek is benne vannak, és radikalizálódhatóak, és a kormánypárt azonnal megpróbálta megtenni a szükséges lépéseket. Kizárták ezt a dagesztáni kerületi vezetőt az egységes Oroszország pártból, tehát ő párttag volt. Erre is felhívták ezzel a figyelmet, hogy ő kormánypártnak volt a tagja. Kizárták a soraiból, és azt mondták, hogy itt valamilyen orosz ellenes tevékenységet folytatott, amit a hatóságok nem vettek észre. De nyilván, ahogy említettem is, Dagesztánban is, Csecsenföldön is, Ingusföldön is, a helyi elitek lojalitása az elmúlt években a beáramló tőkének és a beáramló orosz pénznek volt köszönhető. Ne legyenek kétségeink afelől, hogyha mondjuk hatalomváltásra kerül sor, vagy meggyengül az orosz központi hatalom, akkor Csecsenföld vezetője, Ramzan Kadirov, aki hát az elmúlt évtizedekben Csecsenföldön a békét tudta garantálni, és egy saját magánhadsereget is működtet. Tehát ne legyenek kétségeink afelől, hogy bármilyen probléma központi hatalom gyengülése idején Kadirov lesz az első, aki hátat fordít az oroszoknak, és megpróbál Csecsenföldet megpróbálják kikormányozni az Orosz Föderáció kötelékéből. Tehát ezek a fajta szeparatista gondolatok nem most, nem a 90-es évek óta, hanem már jóval korábban is ott voltak a térségben, ott voltak a régióban. Ilyenek kulturális és vallási okai is vannak, tehát az oroszokat jelenleg kizárólag az orosz erő, katonai erő és a pénz miatt tűrik meg, vagy ezzel van meg a lojalitás. Ennek hiánya azt gondolom, hogy szinte azonnali zavargásokat és problémákat okoz a régióban.
Az elmúlt percekben a dagesztáni merénylettel összefüggésben az oroszországi helyzetről Bendazsevszki Antont, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották, akit Nagy Károly kérdezett.